köd a tavon. A két kapitány neki feküdt az evezőknek. Észre se vették, és már elérték a lagunákat. Beértek a folyó alsó részébe, elhagyták az erdőt, és alatta a Bekfúti pázsitot, ahol előtte való nap John meglátta a déd nagy nénit, amit botjával a százszor szépeket pécézte ki. Jobbal húzz, vezényelt Peggy kormányos. Jobbal lassíts. Húzd be az evezőket. Nancy és John behúzták az evezőket. Amikor a hadi kenoé, ami tulajdonképpen a Bekfúti evezős csónak volt, besiklott a sötét csónakházba, ahol a fruska ki volt kötve, a Bekfúti motoros mellett. Bőven volt már rakomány a fruskában, a sátorrudak, a horgászbotok és mindenféle élelem. Rakjátok bele a holmitokat! Azonnal kitűzzük a kalózlobogót, már elő van készítve. Susannak és Johnnak alig volt mit berakodnia, a hajósinos és a matróz hálózsákját begyömöszölték a hátizsákokba, ami ennivaló volt, azt mind elfogyasztották. Nem volt egyéb hátra, mint a teljes kanna és az üst. Ezer szerencse, mert a keskeny mólón a csónakház előtt egy nagy kosár, meg egy kis fahordó állott előkészítve. Jól van, Szakács néni, nagyon rendes tőle azok után, hogy elcsortuk tegnap a telekancsót. Nancy kezdte leadogatni a holmikat a kosárból. Kétszer sütt. Hát ez mi? Azon rá így vagy törékeny. Ó, egy almás pite. Itt egy bádogdoboz tele karamellával, halljátok, hogy zörög. És itt a világ legjobb süteménye, fekete és ragacsos. Amire a déd nagynéni azt mondta, hogy ehetetlen. Szavamra alaposan kitett magáért. Ő is örömünnepet ült. Látnotok kellett volna ma reggel, amikor a déd nagynéni kint volt a házból. A fruskát kitolták a csónakházból a folyóba, ahol Peggy felvonta a vitorlát, s felhúzta Jolly Rogert, a kalózlobogót az árbóc tetejére. Alig van szelünk, nézett fel Nancy a kis fekete zászlóra, amely szomorúan konyult le az árbóc tetején. Majd kapunk a tavon, de sajnos a tavon is kevés szelet kaptak. Még ahhoz is kevés volt, hogy a kalózlobogó becsületére váljék gazdáiknak. A vitorla is alig kapott szelet, de Roger nem lévén a hajóban, senki sem sietett a javaslattal, hogy jobb volna evezőket használni. A víz simán tükrözött minden fát és sziklát. A kis fehér vitorlás fruska lassan halad kifelé a folyó torkolatából. Lássunk neki a karamelláknak, indítványozta Nancy kapitány. Vigyázz az almás pitére, Peggy. Tartsa valaki a pitét, amíg én kiásom a karamellákat. Peggy átadta a pitét Susannak, végig nyalván az ujjait, mert az almás piteleve kifröccsent a tálból. Azután előhúzta nagy bádogdobozt, ami valamikor kávét tartalmazott, de most még sokkal finomabb volt benne. Kinyitották a bádog skatuját, tele volt karamellával, és a tetején egy cédula. Szeretettel, Szakács néni. Jó öreg Szakács néni. Mindenki karamellát majszolt, közben a fruska lassan siklott a tavon. Nem volt sietős az útjuk, Nancy és Peggy, ma, hogy a déd nagynéni eltávozott körükből, ugyanazt érezték, mint a fecskék, amikor ez évben először vitorláztak ki a Hallihaui öbölből. Hurrá, végre elkezdődött a vakáció! John és Susan egész évben arra vártak, hogy az eljövendő kalandokban a fruskák is osztoznak majd, és most, hogy a fruskák végre szabadok voltak, és hogy egy-két napon belül visszakapják megint a fecskét, és elvitorlázhatnak benne az északi sarkhoz, vagy akár a déli sarkhoz, ők is nagyon elégedettek voltak. Első nap, hogy a fruskáknak nem kellett izgulni, hogy idejében hazaérjenek valamelyik átkozott étkezéshez. Mindenki boldog volt, hogy vízen lehetett. A tó közepén tarthattak, amikor észrevették, hogy a nap már nem süt olyan melegen, és Peggy azt mondta, hogy nagyon hideg van, és John és Susan megszagolták a levegőt, és azon gondolkodtak, hogy mi lehet ez az enyhén terjengő ismerős szag. Én tudom, mondta John, olyan, mint a köd a csatornán. Csak ugyan, mondta Susan, mint amikor apussal Falmuszon túljutottunk. Mikor olyan nehezen találtuk meg az utat, és a világító torony bőgött, mint a tehén. Ez nem köd a csatornán, mondta Nancy, ez köd a tavon. Nézzétek, hogy ereszkedik le a szigetekre. Néhány perc múlva a köd olyan sűrű volt körülöttük, hogy alig látták a csónak végét. Mintha sűrű, nedves vatta lépett volna a levegő helyébe, és a víz a vatta alatt sima gőzölgő tányér. Vajon mi van azzal a kettővel ott a hegytetőn, mondta Susan. Nagyon sokára indultunk, nekik nagy előnyük volt. Tittinek nagyon sürgős volt az út, hogy pótolja a papagájnak a napsugarat, amitől tegnap óta megfosztotta. Már biztos visszaértek. Remélem lesz annyi sütni valójuk, hogy esznek valamit, nem várnak ránk. Mondtam nekik, hogy gyújtsanak tüzet. Ne félj, te Rogert, ami az evést illeti. Emiatt igazán kár izgulnod. Rio felül egy gőzös hangosan tülkölt a ködben. Aztán ez a tülkölés is elült. Kikötött vagy horgonyt bocsájtott, mondta Nancy. Ilyen sűrű ködben nem indítják el a gőzöst. Egy motorcsónak közeledett nagy berregéssel. Milyen kár, hogy nincs egy kötkürtünk. De még mielőtt kiáltással jelt adhattak volna, a berregő alkotmány elsüvített mellettük. Hangja egyre jobban elveszett a ködbe. A fruska ide-oda billent a motoros által vert hullámokon. Nancy kapitány türelmetlenül megfordította a csónakját. Mindez csak azért van, mert nincs szelünk. A fruska igazán gyönyörűen szokott fordulni, de ilyen szélcsendben még ő se tud. Hála a két kapitány és a két kormányos akarat erejének, a fruska újra elindult lassan, nagyon lassan Rio partja felé. Csak is az akarat erő mozgathatta, mert szél igazán nem volt, még ha az ember meg is nyolta a keze fejét. Összetöröm a bordáimat, szitkozódott Nancy kapitány. Hát nem vagyok én egy szeridített vadkecske? Mi haszna az iránytűnek, ha nem használjuk? Ott van a hátizsákom zsebében. Ást ki, Peggy! Ránsd fel a sűjjeszthető tőkét, rendelkezett Nancy kapitány, amikor Peggy átadta neki az iránytűt. Fent van, mondta John. Erősítsd meg a szeggel, hogy ne csúszhasson vissza. Mutasd meg neki, Peggy! Eresszétek le a vitorlát! Semmi értelme itt vesztegelni. Evezni fogunk, és az iránytű segítségével jutunk el a patkó öbölbe. Felváltva evezünk! Susan előre ment a hajó orrába. A csónak jobb egyensúlya érdekében, és ráült az árboc mögötti rakomány tetejére. Peggy megtett minden tőle telhetőt az evezőkkel. Nancy-nél volt az iránytű, egy kis cserkész, kompasz, és azt figyelte. John kormányzott, szemét Nancy kezén tartva. Délkeleti irányban haladunk, most a tó közepén tarthatunk, és a keleti part felé haladunk. Könnyű lesz átvágni, ha már jó másik oldalán leszünk. Susan, te leszel az őrszem. Én figyelem az iránytűt, és John figyel engem. Igen, igen, uram, mondta Susan, épp olyan készséggel, mintha ő lett volna a hajósinas. Nancy kinyitotta a kezét, és még egyszer ránézett a kis iránytűre. Lassíts, majdnem éjszaknak tartunk. Úgy látszik, egy sziget körül keringünk. Két kapitány szégyenkezve nézett egymásra. Valaki figyelhette volna az iránytűt, mondta Peggy, és bár ez majdnem lázadásnak hangzott, még Nancy kapitány se tudott ellene semmit sem mondani. Mi az irány? Kérdezte John kapitány. Megint délkelet, mondta Nancy kapitány. Soha jobb helyen nem érhettük volna partot, mondta Nancy most már sokkal bizakodóbb hangulatban. A fák a riói öböl kezdetét jelentik, télnek kormányozva átszeljük az öböl bejáratát. Azzal odaérünk a hajókészítő műhelyekhez. Ahol a fecskét javítják? Igen, a tyúkot meg a csirkét kell figyelnünk. Zátonyok? Igen, a tyúk az a nagy szikla kint az öböl közepén, ahol a sirályok úszkálnak, a csirke az csak egy kicsike. Itt vannak a fák. Rajta hát, vezényelte Nancy. Susan, dülleszt ki a szemeidet. A sziklák épp csak, hogy kilátszanak a vízből. Szikla, elől balra. Ez a tyúk volt, most jön majd a csirke. De a csirke nem volt látható, a gőzös bójája közvetlen előttük volt az őrszem következő jelentése. Akkor elmulasztottuk a csirkét. Hallgassatok csak! A csónak építők műhelye, meg a körfűrész, ahol Flint kapitánnyal voltam. Menjünk, nézzük meg a fecskét. Nem lehet. Azok ketten várnak ránk fent a fecskevölgyben. Peggy tovább evezett. Oda át vagyunk, most már könnyű lesz. Gyere, Peggy, cseréljünk helyet, most én fogok evezni. Helycsere következett. Egymás után hagyták el az ismert és biztos helyeket, mint például a Darien hegycsúcsot, s mentek a nagy ismeretlen felé, ahol az egyetlen fix pontot Nancy zsebiránytűjének kis tolla jelentette, mely mindig éjszak felé mutatott. Végre átevickéltek a túlsó partra, aztán már csak a part mentél kellett haladniuk, amíg elérték a patkóöbölt. Rendületlenül eveztek, s a végén igen meg voltak lepve, amikor a szárazföld és a kormorán sziget között a kis csatornában találták magukat. A kormoránok is meglepődtek, ott gubbasztottak a kiszáradt fatörzsön szürke árnyékmadarak a ködbe. Azután az árnyékmadarak eltűntek az árnyékfával és az árnyék szigettel együtt. A köd kezdett fölemelkedni. John abbahagyta egy pillanatra az evezést, és visszanézett a riói szigetekre. Nehéz volt most elképzelni, hogy azt az utat a szigetek túlsó oldalára úgy tették meg, hogy nem láttak messzebb két csónakhoznál. Az út utolsó darabját tegyük meg vitorlával. Gyorsabb lesz evezve, mondta Susan. A kormányosod a hátrahagyott legénységre gondol. John tovább evezett. Ő is a matrózra és a hajósinasra gondolt, akik ott fent a fecskevölgyben bizonyára arra gondolnak, hogyan jut előre a fuska ebben a sűrű ködben. Bőven volt cókmók a négy pár kéznek, amikor a fruska rakományával kirakottak a partra. Ott volt a nagy sátor és a sátorrudak. Ott volt a teljes kanna és az üst és a kis hordó, amit rá kellett akasztani az evezőre, és ott volt az az almás pite, kedves figyelem Szakács néni részéről, és pompás valad, de így cipekedni vele szörnyű. Lehetetlenség, mondta Nancy kapitány, kétszer kell fordulnunk, csak annyit vegyetek magatokhoz, amennyit kényelmesen elbírtok. Megteázunk, aztán leszaladunk, fölvisszük a többit. Teához már késő, mondta Susan, egyszerre fogunk teázni és vacsorázni, mihelyt fölérünk a fecskevölgybe. Tittinek már biztos fő a teavize.